Üzlet.
3:48 lesz 2 perc múlva. A politikai után folytassuk az orosz-ukrán háború biztonságpolitikai vetületeivel, mert hogy Orbán Viktor Bledben arról is beszélt, hogy egyelőre még a konfliktus valódi természetét sem sikerült tisztázni. Egyesek szerint ugye proxy háború zajlik Ukrajnában, míg mások valódi háborúról beszélnek a felek között. Hogyan látja ezt a kérdést Somkuti Bálint, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója? Mindjárt megkérdezem tőle. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát proxy háborúról vagy valódi háborúról van szó, ön szerint? Hát
ez abszolút értelmezés kérdés, és mindenki azt az értelmezést fogja választani, ami a leginkább megfelel az adott álláspontjának. Gyakorlatilag beszélhetünk valódi háborúról, hiszen egy klasszikus államok közötti ipari alapú háborút látunk, ahol nehéz technika, harckocsik, önjáró lövegek százai, ezrei vonulnak föl a csatamezőn. Másrészt valóban beszéltünk egy proxy háborúról, hiszen az Egyesült Államok egyértelműen proxyként használja Ukrajnát az Oroszországgal folytatott küzdelemben. Úgyhogy igazából ebben a kérdésben nagyon nehéz egyértelmű álláspontot elfoglalni. A legtipikusabb vagy a legjobb válasz az, hogy mindegyik félnek igaza van.
Ez a kérdés, vagy ennek a kérdésnek a tisztázása hozzájárul ahhoz, hogy milyen feltételek mellett lehet leülni például egy fegyverszüneti tárgyaláshoz, vagy egy béketárgyaláshoz, vagy ahhoz, hogy egyáltalán kik üljenek le erre a tárgyalásra?
Hozzásegíthet, de azt azért látni kell, hogy ebben a kérdésben a két harcoló fél alapvetően az Egyesült Államok és az orosz fél. Tehát itt akár Ukrajna, akár az Európai Unió csak közvetett szerepet játszik, akármilyen furcsa ezt kimondani, de az ukrán vezetést gyakorlatilag most már két lépésben rá lehet kényszeríteni a béketárgyalásokra, hiszen a ukrán gazdaság tavaly augusztusban gyakorlatilag technikai államcsődben van, az ukrán fegyveres erők lényegében a nyugati támogatásoknak köszönhetően működnek. Itt beszéltünk akár a Magyarországról érkező dízelolajtól kezdve a nyugatról érkező hadifelszerelésekre, harckocsikra, tüzérségi lőszerre, stb. Tehát gyakorlatilag addig tart ez a háború, amíg az ukrán fél össze nem omlik, vagy a nyugati támogatás meg nem szűnik. Persze benne van a pakliba, hogy Oroszország is összedőlnek, jelentősen kisebb az esélye.
Meddig tartható a nyugati támogatás ön szerint? Vannak-e arra utaló jelek, hogy ez mondjuk csökken vagy megszűnik?
Egyre több olyan jel van, ami arra mutat, hogy a nyugat elsősorban az Egyesült Államok is kezd kiátrálni ebből a konfliktusból. A legeklatánsabb példája ennek az a Washington Postban megjelent hír, amely a Zelenszkijnek esetleges barátságkövezeték elleni támadását taglalta. Ugye azt érdemes figyelembe venni, hogy a Washington Postban csak az jelenik meg, amit az amerikai demokrata párt gyakorlatilag akar. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy ilyen patinás és régi újság is egyértelműen politikai szócsővé vált, úgyhogy innentől kezdve elvethetjük a nyugati sajtónak a függetlenségét és az objektivitását is. És gyakorlatilag ez egy üzenet volt Magyarország számára is, ez egy üzenet volt Ukrajna számára is. Tehát egyértelműen látszik, hogy a nyugati támogatásnak is megvannak a korlátai, és sokat emlegetett vadászrepülőgépek kérdése is igazából egyre inkább a jövőbe tolódik ki, és mindenki 24-ről vagy később időpontról beszél. Tehát egyre inkább az látszik, hogy a nyugat szépen lassan, fokozatosan elkezdte előkészíteni a kivonulását Ukrajna támogatása mögül. Hogy ez megváltozhat-e, az nyilván egy másik kérdés, hiszen az ukrán ellentámadás, amiről sokat beszélnek, az jelentős sikerekkel jár, akkor nyilván meg fog változna a hangulat, de jelenleg úgy néz ki, hogy megindult a lassú kivonulás.
Hát a vadászrepülőkről beszélünk majd még, de ha már a barátságkövezetéket és az annak felrobbantásának lehetőségét szóba hozta, ez mennyire fér bele az európai biztonságba? Ugye akár a békekeretet is azért akarják Ukrajnának adni, hogy Európa biztonságát növeljék. Egy-egy ilyen mondat, vagy egy-egy ilyen lehetőség mennyire fér ebbe bele?
Azt azért látni kell, hogy itt is egy klasszikus kettős mérce érvényesül. Milyen biztonságról beszélünk? Beszélhetünk katonai biztonságról, beszélhetünk társadalmi biztonságról, beszélhetünk gazdasági biztonságról, és a gazdasági biztonság kérdésébe az is beletartozik, hogy az ellátási útvonalak biztonságban legyenek. Ehhez képest láttuk, hogy az északi áramlatot a mai napig ismeretlen tettesek fölrobbantották, és előfordulhat egy terrortámadás a barátságkőolaj vezeték ellen is, ami nyilvánvalóan nem a biztonságát növeli Európának. Az biztos, hogy amíg Oroszország Ukrajnában van elfoglalva, hogy ilyen durva hasonlatot használják, addig az Európai Uniót nem fenyegeti közvetlen veszély. De ez a háború sem fog örökké tartani, és a végén akármi történik, ott fog maradni egy, de lehet, hogy kettő olyan állam, ami rendkívüli módon föl lett hetszelve, rendkívüli módon föl lett szerelve katonailag, és utána ez a veszély valóban fönn fog állni, de ez európai elemző mértékben most saját magának köszönheti majd.
Egyébként azt a fajta nyomásgyakorlást, amely Magyarországra nehezedik az álláspontjának a megváltoztatásával kapcsolatban, azt lehet még fokozni? Akár ukrán részről?
Lehet. Lehet. Tehát például mondjuk egy ukrán magasabb egység megjelenne az ukrán-magyar határon, azért ez rendkívül komoly fokozásnak lenne tekintető. Ugye nyilván az a kérdés, hogy mondjuk egy NATO tagállamot meg tudna, vagy megmerne támadni Ukrajna, tudnába biztos vagyok, a megmernében nem annyira, de ez az esély is fönnáll. Az Európai Unió pedig tovább fokozhatja a nyomást Magyarországon számtalan egyéb területen, hiszen láthatjuk például az Erasmus programmal, vagy éppen az itt járt tárgyalóküldöttségnek a rendkívül merev és sokszor teljesen irracionális álláspontjával kapcsolatban, hogy bizony van még olyan tér, ahol tovább lehet fokozni ezt a nyomást. Kérdés az, hogy meddig lehet feszíteni egy húrt, amíg elpattan.
Ha visszatérünk a katonai helyzetre, hogyan látja, hogy mennyire van szorult helyzetben Ukrajna? Ugye a tavaszi offenzíva, lassan a tavasznak már vége, de még nem indult el. Kérdés, hogy ebben mennyire van benne az időjárás, és mennyire az, hogy milyen a valós helyzete az ukrán haderőnek, illetve hát Zelenszkij egy hosszú európai körúton volt, amelynek a valódi célját igazából nem ismerjük.
Pontosan. Két dolgot érdemes ezzel az offenzívával kapcsolatban felidézni. Az egyik az, hogy az emberanyag a kényszersorozások ellenére is rendelkezésre áll. Tehát az mutatja, hogy van fáradás az ukrán társadalom részéről, de nem azt jelenti, hogy megszűnt volna a támogatása ezeknek a katonai műveleteknek, vagy hát az ukrán szempontból egy honvédi háborúról beszéltünk egyértelműen. A felszerelés is ugyan kevesebb, mint tavaly, hiszen a tavalyi 500 harckocsihoz képest idén csak 250 érkezett meg, illetve lett beígérő, és annak csak egy része érkezett még meg Ukrajna számára, de a meglévő felszerelésekkel ez elég ahhoz, hogy a támadás meginduljon. Ugye hírek szerint délen Zaporizsia környékén is jelentős erőket vont össze az ukrán hadvezetés, és a legújabb hírek arról szólnak, hogy Bahmut környékén is egy 50-60 ezer főnyi plusz erősítés érkezett. Tehát mindenképpen reális ez az offenzíva, valószínűleg meg is fog indulni, hiszen óriási a nyomás Ukrajnán. Ugye az Zelenszkijnek ez a körútja valószínűleg arról szólt, hogy azok a veszteségek, amik elkerülhetetlen ilyen támadássorozatban érik az ukrán hadsereget, azokat hogyan lehet majd pótolni. Ugye az Egyesült Államok esetében látszik, hogy a megszavazott keretnek már az utolsó részei vannak csak hátra. Ugye lebeg egy pénzügyi, nem végleges, de egy átmeneti nehézség az Egyesült Államok fölött azzal, hogy nem fogják tudni a költségvetést rendbe tenni, vagy hosszabb ideig fog tartani rendbe tenni. Ez azt mutatja, hogy onnan nem fog további támogatás érkezni, de nem véletlen az, hogy Zelenszkij elnök körbejárt Európát, és a felesége teljesen meglepő módon például Dél-Koreába utazott, hogy ilyet nem nagyon láttuk még, hogy egy államfőnek a közvetlen családtagjai diplomáciai szerepet vállaljanak. Tehát valami egyéb forrásokra szüksége van az ukrán hadseregnek, és teljes mértékben, teljes tempóban zajlik ezeknek a forrásoknak a gyakorlatilag az előkészítése vagy a garantálása.
Arra mekkora esély van, hogy vadászrepülő kontingens érkezzen Ukrajnába, illetve hogy segítség lenne ez egyáltalán?
Mindenképpen segítség lenne, hiszen az látszik pont a Kijev elleni legutóbbi rakétatámadás során, hogy a légvédelem önmagában nem elég, és nincs leküzdhetetlen légvédelmi rendszer, hiszen a Patriot önmagát sem volt képes megvédelni, ez egy nagyon súlyos dolog. Nyilván nem a Patriot volt ott élően, több légvédelmi rendszer is védte Kijev légterét. És mindenképpen szükség lenne a vadászgépekre. A kérdés az, hogy mennyire. Ugye az a mennyiség, amiről beszélnek, 40-50 darab F-16-os, az nem biztos, hogy elég lesz. Ráadásul ugye a légvédelmi szerepen túl azért lennének olyan feladatok, amikre be lehet vetni és számítana a hadsereg, például a szárazföldi csapásmérés. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés még, hogy mennyi repülőgépet, milyen felszereléssel, milyen pilóta kiképzéssel és mikorra tud kapni Ukrajna.
Szűk egy percünk van, még Bakhmutról beszélünk. Ugye említette, hogy ott látszik egy nagyobb csapat összevonás, és most arról is számolt be a kijevi katonai szóvivő, hogy nagyjából másfél kilométert előre nyomultak az ukránok. Van-e ennek bármilyen jelentősége abban, hogy majd a végén kié lesz ez a város?
A katonai jelentősége Bakhmutnak már régóta nincs. Ez egy ideológiai, egy ilyen szellemi célponttá vált mind a két fél számára. Az előre nyomulás egyébként Bakhmuttól délnyugatra történt meg, tehát nem magában a városban. A hírek szerint a Wagner vagy ma, vagy holnap az utolsó épületet is el fogja foglalni Bakhmutnak, de eközben ugye a szárnyaka megindult az ukrán ellentámadás, ami viszonylag jelentős sikereket ért el. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész szaga, amit Bakhmuttal kapcsolódik, ez folytatódni fog a közeljövőben belátható módon.
Az orosz-ukrán háború biztonságpolitikai vetületeiről beszélgetünk az elmúlt percekben Somkuti Bálinttal, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával.